énekben úgy énekeltük, hogy itt van Isten köztünk. És ez egy valóság, hogy itt van Isten mi köztünk. Lehet, hogy mindig nem vagyunk a tudatában annak, hogy itt van Isten közöttünk, és lehet, hogy nem mindig tapasztaljuk meg annyira közelről Isten jelenlétét, de ez egy tény, ez egy valóság. És úgy hiszem, hogy hálásak kell legyünk azért, és hála töltse be a szívünket, hogy Isten összegyűjtött ide minket ma este, az ő jelenlétében. Aztán a második énekben azt énekeltük, hogy találkozni jöttem veled, Istenem. Hát úgy hiszem, hogy ha Isten itt van, akkor találkozni is lehet vele. És olyan jó lenne, hogyha most ma este mindannyian közel kerülnénk, egészen közel Isten jelenlétébe. És még fogunk egy néhány éneket énekelni Isten tulajdonságairól, hogy kicsoda is az az Isten, aki itt van közöttünk, és mit lehet őről a megtudni, mit tudtunk meg, vagy tudhatunk még meg őről, akik találkoztunk vele. Most jó lenne, ha meghajtanánk a fejeinket, és megkérnénk az Urat arra, hogy az ő jelenléte járja át mindannyiunk szívét. Csendesedjünk el most imádságra. Jó Istenünk, hálát adunk azért, hogy összegyűjtöttél ide bennünket erre a helyre. Köszönjük az erőt és az egészséget, és köszönjük a vágyat, amit a szívünkbe adtál, hogy eljöjjünk erre a helyre. Tudjuk, hogy ez egy áldás, ez egy kegyelem, hogy ma este itt lehetünk. Az a vágyunk, Urunk, hogy mindannyian éljük át az, hogy itt vagy jelen mi közöttünk. Ne csak az értelmünkkel, de a szívünkkel is. Kérünk, hogy hadd járja át a te jelenléted az életünket. Egész a szívünk mélyéig tudatosodjon az bennünk, hogy nagyon szeretsz bennünket, hogy foglalkozni akarsz ma este is velünk. Köszönjük mindazokat, akik eljöttek, hogy együtt imádjuk a te nevedet. Jó Istenünk, a te jelenléted gazdagon áradjon szét mi közöttünk. Amen. Amen. Folytassuk az éneklést. Úgy hiszem, hogy mindenki tudja a Jó Istenről azt, hogy ő a szeretet Istene. És énekeljük most örömmel és lelkesen azt, hogy hirdessétek hangos szóval, hogy Isten a szeretet.
Hirdessétek hangos szóval, hogy Isten a szeretet.
Énekekben azt énekeltük, hogy Isten szent Isten, akinek a jelenlétében lehetünk most, és hogy ő a szeretet Istene. Viszont az is nyilvánvaló, hogy mi bűnös emberek vagyunk. És hogyan is közeledhetünk mi a Szent Istenhez, akihez semmi bűn és semmi tisztátalanság nem férkőzhet. Dicsőség legyen Istennek, hogy ő talált erre egy utat, talált erre egy módot. És Jézus Krisztust elküldte azért, hogy megmutassa nekünk a szabadulás útját. És hogy mi is kapcsolatot teremthessünk a Szent Istennel, akik a bűn útján jártunk, és annyi bűnben és annyi szennyben voltunk. De Jézus Krisztus eljött erre a földre, és sok mindent mondott, de egy nagyon fontos dolog, amit mondott az Úr Jézus az, hogy én azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam azt, ami elveszett. És énekeljünk most erről örömmel, hogy mi, akik a bűn útját tapostuk, és úgy jártunk ebben a föld életben, az Úr Isten talált egy megoldást, és elküldte az Úr Jézust azért, hogy örök életet és szabadulást adjon nekünk a bűnből. Az életben lehet, hogy sok olyan emberrel találkozunk, akik nagyon nagy benyomást tesznek ránk. Olyan a viselkedésük, most ezt jó értelemben szeretném mondani, persze van ennek más értelme is, de most a jó értelmében szeretném mondani, hogy nagy, mély benyomásokat tesznek ránk emberek. Olyan a viselkedésük, vagy olyanokat mondanak, amik lehet évtizedekig elkísérnek bennünket, egy példás élettel, vagy egy odataláló megjegyzéssel, és úgy jó visszaemlékeznék. Viszont van valaki, aki a legmélyebb benyomást tudja az emberre gyakorolni, és ez maga Jézus Krisztus, és az ő kegyelme. És ebben az énekben is úgy énekeltük, hogy Jézusnál engem is áthatott egy csodás szent erő. Szent lelke átformált teljesen, minden megváltozott. Ajkammal boldogan hirdetem, hogy megváltott. Istennek hála, hogy sokan elmondhatjuk már ebből a teremből, hogy Jézus, a Jézussal való találkozás átformált bennünket teljesen. És most a következő percekben egy bizonyságtevést hallgatunk meg arról, hogy Isten hogyan képes átformálni egy embert. Sipos Dénes szolgálata következik.
Arról szeretnék beszélni, hogy milyen csodálatos Istenünk van nekünk. Mielőtt még szólnék, egy igerészt olvasnék fel a Bibliából, a Zakariás könyvéből. A harmadik részből. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr sátán, dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös vadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak, vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Azért ezt a részt olvastam fel, mert mindig bele tudom élni magam ebbe a történetbe. Egy emberről van itt szó, aki Isten előtt áll, piszkos, szennyes ruhába, és ott van a sátán is, és vádolja ezért, mert szennyes a ruhája. Ugye vádlottnak nem jó lenni, még itt a földi törvényszéken sem, még igazából tanúnak se szeretünk elmenni egy bíróságra, de azt hiszem vádlottként senki sem szeretne részt venni. De a sátán ilyen, hogy vádol, ő így működik, valakit törbe csal, becsap, tönkre tesz, megaláz, letipor, beszennyezi az életét, és aztán pedig elkezdi vádolni. Vádolja az elrontott életedért, vádol tönkrement emberi kapcsolataidért, vádol számtalan sok és sok hibás döntésedért, vádol és vádol. És ebben a történetben az a szép, hogy ott van maga Isten is, és elhallgattatja a sátánt. És azt mondja, hallgass, hát nem ez az ember, akit én kiragadtam, hát nem az üszkös fadarab, akit tűzből ragadtam ki. Még akkor is, hogyha nagyon befeketededett, még akkor is, hogyha már nagyon tönkrement az élete, még akkor is, hogy talán utolsó pillanatban már majdnem kiégett, de én ragadtam ki. Én az életemet adtam érte. Ez a történet rólam szól. Én vagyok az az üszkös fadarab, akit az Úr kiragadott a tűzből. És az a jó hír még, hogy az Úr nem személyválogató, nem csak velem volt hajlandó ezt megtenni. Meg annyi emberrel is emberrel megtette ezt, és kész ezt ma este is megtenni. Kész utánad nyúlni a tűzbe, a bűnbe, mielőtt még teljesen kiégnél, mielőtt még teljesen véged lenne. Sokszor úgy lesajnálják a hívő embereket, hogy milyen maradi életet élnek, és talán úgy is néz ki, hogy milyen szegények ők, el vannak úgy magukba. Hát én tudom, hogy milyen volt az az élet, amiről az ilyen emberek beszélnek 19 éves koromig. Abba voltam. Szórakozás, könnyelmű élet, amiről ugye beszélnek, de ugyanakkor ott van az is, amiről kevesebbet beszélnek, az, hogy vád alatt él az ember, az, hogy bizonytalanságban van, az, hogy céltalanságban van, és nem látja az életnek az értelmét. Benne éltem ebben is. És akkor, mikor számtalan hívására az Úrnak végre én is igent mondtam, akkor éreztem azt, hogy ő megváltoztatja is az életemet, és teljesen kicseréli, szabaddá tesz. Szabaddá tesz a vád alól, és értelmet ad az életednek. Biztonságba helyez, az ő tenyerébe vesz téged. És azóta, mióta ez megtörtént, egyre inkább hálás vagyok. Ahogy telik az idő, és látom azt, hogy mennyire halad a világ a gonoszság felé, egyre inkább azt mondom, hogy köszönöm, Uram, köszönöm, hogy nem hagytál ott a tűzben, és utánam nyúltál. És ma este egy jó hírnek szeretném ezt elmondani, és bátorítni mindenkit arra, hogy addig még nem éget ki még az élete. Engedje azt, mondja azt, hogy akarom, Uram, ragadj ki engem is a tűzből. Amen.
A következő tulajdonság, amiért dicsőítsük a mi Istenünket, a mi Urunkat, a hűség. Ha önmagunkra tekintünk, azt hiszem, hogy mindannyian találunk hűtlenséget. Be nem tartott ígéretek, vagy éppen megszegett ígéretek. Sok minden eszünkbe juthat, amikor hűtlenek voltunk. Egymással szemben és Istennel szemben. De Istennek egy csodálatos tulajdonsága ez, hogy ő mindvégig hűséges marad. Ő nem ember, hogy hazudjon, vagy ne tartsa be azt, amit ígért. És magasztaljuk most Istent azért, hogy ő hűséges, és ha mi néha hűtlenkedünk is, ő újra szeretetével hozzánk jön, átölel, megragad, és újra magához édesget bennünket, hogy tovább szolgáljuk őt. Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten. történelem során sokan elmékedtek arról, hogy kicsoda is Isten, vagy milyen lehet Isten. És most egy olyan embernek a szavait szeretném olvasni, aki valószínűleg sokat elmékedett azon, hogy kicsoda is Isten. És lehet hasonlítgatta másokhoz is, és voltak a környezetében olyan emberek, akik nem az élő Istent imádták, hanem valami másban, valaki másban hihettek. De arra meggyőződésre jutott ez az ember, hogy Istenhez nincs hasonló. És szeretném az ő szavait felolvasni. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Úgy hiszem, hogy személyes átélésből születhetett ez a néhány mondat. Ez az ember is megtapasztalta, hogy Isten mennyire szereti, és mennyire meg akarja bocsátani a vétkét, irgalommal és kegyelemmel közeledik hozzá. Most szálljunk 2-3 percet arra, hogy imádkozzunk és magasztaljuk az Urat. Úgy hiszem, ha éjfélig énekelnénk, vagy reggelig, akkor se tudnánk mindent kimeríteni Istenről. De most, amilyen érzések és gondolatok vannak bennünk, és ahogy ráhangolódhatunk Isten jelenlétére, dicsőítsük őt azért, hogy ő itt van, és hogy ő közeledik hozzánk, és hogy lehet vele találkozni, és meg lehet újulni a vele való találkozásban. Egy néhányan, akik szeretnének, férfiak, nők, fiatalok közül, akik csak szeretnének, van lehetőség egy néhány imádkozásra. Amen. Énekeljünk még egy éneket arról az átélésről, mit jelent az, amikor az Úr Jézus ránk talál, amikor elszáll a félelem, a szorongás a szívünkből, és az ő igazi békessége. Az a békesség, amiről azt mondta az Úr Jézus, hogy nem olyan békesség, amit a világ ad, ami egy-kettőre úgy felborul, vagy valami megzavarhatja, hanem azt a békességet, amit ő tud adni, és amely örökké tartó. A kivetített éneket énekeljük. Jézus Krisztus, mikor rám talált, karjaiba zárt. És az ének alatt kérjük a lelki pásztor testvéreket is.
Olyan jó nekünk téged dicsőíteni és magasztalni, olyan jó látni téged, olyan jó szeretni téged és engedni, hogy szeress, Uram. Engedni, hogy próbákat adj az életünkben, engedni, hogy tisztítsad a lelkünket, a szívünket. Köszönjük a bizalmat, a hitet te benned. Ezen az estén arra kérünk, drága mennyei atyánk, vonj közelebb magadhoz. Drágai mennyei atyánk, arra kérünk, hogy ölelj magadhoz, és beszélj szívünkre a te szereteteddel, a te szentségeddel, a te igazságoddal, hogy megértsünk téged, Uram. Imádkozunk, hogy az ördög munkáját roncsd le. Imádkozunk, drága jó Istenünk, hogy add meg mindenkinek azt az átélést, amikor bűnei meg vannak bocsátva, amikor neve fel van írva az élet könyvében, amikor reménységgel nézhet a halálon túl is. Ó, Uram, kérünk téged, ha ez lenne az utolsó este a történelemben, add meg azt a kegyelmet, hogy mindenki hozzá tudjon térni. Amen.
Amen. A Bibliából fogunk olvasni az igehirdetés alapigéjét, az Ézsajás próféta könyvének 55. részéből. Ézsajás próféta könyvének 55. részéből az első 7 verset fogjuk olvasni, amiután az énekkar szolgálatát kérjük. Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, jertek-e vizekre? Ti is, kiknek nincsen pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek. Jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Imé bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Imé nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérjük az énekkar szolgálatát.
Thank you.
Ma, ahogy jártam a városba, úgy figyeltem az embereket, és azt figyeltem meg, hogy az emberek ennek a kis napsütésnek, felmelegedésnek nagyon-nagyon örvendenek. Mint hogyha nem lett volna semmi a hidegebb, a borúsabb időből, elfelejtették ezeket az időket, és mint hogyha a problémáikat is, és a gondjaikat is úgy elfelejtették, és olyan vidáman jönnek és mennek. És úgy arra gondoltam, hogy a Jóisten lehetőséget ad nekünk arra, hogy ne csak elfelejtsük a mi gondjainkat, vagy terheinket, hanem ma este lehetőségünk van arra, hogy letegyük a mi gondjainkat és problémáinkat, és nem is akárhova, hanem az Isten kezébe. Mert ő mondta nekünk, hogy minden gondotokat őre jár vessétek, az Úr Jézusra. És ő itt van, az Úr Jézus, és ha mi megjöttünk ide az imaházba gondokkal, problémákkal, úgy, ahogy vagyunk, megfáradva, megterhelve, jól tettük, hogy eljöttünk ide az imaházba, hát tegyük le a mi életünket, problémáinkat, gondjainkat az Úr Jézus kezébe. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ma este. És az Úr Jézus itt van, és vár téged, gondjaiddal, bajaiddal, elrontott életeddel, vagy éppen örömöddel, vár az Úr Jézus, szeret téged, hív magához, ez az evangélium, ezt szeretnénk hirdetni estéről estére, és örülünk annak, hogy ma este együtt lehetünk. Hisszük, hogy az Úr eddig is közöttünk volt, éreztük az ő jelenlétét, és hisszük, hogy ezután is szólni fog mi hozzánk. Köszöntjük vendégtestvérünket, aki ma este hirdetni fogja az ígét, Bodor Sándor, lelkipásztor testvért, aki Nagyváradról érkezett. Testvérünk a Monos Petri és az Ófegyverneki gyülekezeteket pásztorolja. Nagyon örülünk, hogy eljöhetett most ide közénk. Rég volt itt nálunk, szerettük volna már, hogy jöjjön. Most az Úr lehetővé tette, és imádkozunk azért, hogy a Jóisten használja őt közöttünk az ige hirdetésében. Mi pedig mindnyájan várjuk azt, hogy az Úr mit akar nekünk mondani. Mert ez a legfontosabb. Ez a legégetőbb, ez a legsürgősebb, hogy az Úrnak, az Istennek mi a véleménye. Mit akar mondani nekem? Mit kell én tegyek ahhoz, hogy boldog legyek? Ahhoz, hogy valóban napsütés legyen az életemben? Azért, hogy valóban virágzásnak induljon az életem, igazi boldog legyen az életem. Fontos, hogy Istenre hallgassunk. Hát ezzel az Istenre figyelő lelkülettel legyünk itt a Jóisten házában. Az ige hirdetés előtt az énekkar szolgálatát kérjük még, és imádkozó lelkülettel majd hallgassuk a Bodor Sándor testvér ige hirdetését az énekkar után.
Thank you. szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és üdvözletet hozok a két kis gyülekezetből, a Manas Petri és az Ófegyverneki gyülekezetek részéről, ahol az Úr kegyelméből még munkálkodok. A Manas Petri gyülekezet egy olyan 33 tagú gyülekezet, az Ófegyverneki gyülekezet egy 10 tagú gyülekezet. Hát testvéreink küldik üdvözletüket, és ha kevesen is vannak, kívánják az Úr áldását, és én is kívánom feleségemmel együtt, és kívánjuk azt, hogy az Úr az ő lelkét árassza ki erre a gyülekezetre, ezen az estén is, és a mindennapi életben is, hogy éljünk az ő nevének dicsőségére. Az Ófegyverneki gyülekezetben 10 tag van, néhány szót csak erről, meg a Manas Petri gyülekezetről is bevezetésben. 92 éves a legidősebb tagja Fegyverneki gyülekezetnek. A legalaposabb és fő igehirdető a gyülekezetben 88 évet töltött. És haladnak lassan hazafelé a testvérek. Azért mondom itt, mert nagyon lemenőben néz ki a nap abban a gyülekezetben és abban a faluban, és nagy szükségünk van a segítségre, hogy imádkozzanak a testvérek, és jó lenne, ha valamikor legalább megemlékeznének erről a kis gyülekezetről, hogy az Úr adjon kegyelmet, és ne aludjon ki a mécses vagy a gyertyavél ebben a községben. Sokan vannak még a faluban, ha megtérnének, mind nem férjének be az imaházba. Tehát van kiért imádkozni, és van kiből tovább folyjon, tovább menjen az Úr munkája. Manas Petri gyülekezetben ott az Úr kegyelméből új imaházot építettünk, és 2005. szeptemberében volt a megnyitás. Új imaházban gyűlünk össze több mint egy esztendő, körülbelül másfél éve, és örülünk annak, hogy az Úr megsegített, hogy ilyen jó és kényelmes körülmények között lehetünk együtt az Úr házában, mint Isten gyermekei, mint az Úr gyülekezete. Amit tapasztaltunk az, hogy imaházat építeni sokkal könnyebb, mint lelki imaházat, a Krisztus gyülekezetét, az Anyaszentegyházát építeni az élőkövekből. És azóta minden erőnkkel, odadással vagyunk, hogy építsük a lelki falakat is. De azt tapasztaljuk, hogy sokkal nehezebben megy. Alig vártuk, hogy kész legyen az imaház. Most miután kész van, azt mondjuk, hogy az mégis könnyebb volt. Hát biztos nagy áldozatba került, de sokkal nagyobb áldozatba kerül az, hogy élő köveket építsünk. És ha valakinek valamikor eszébe jut Bodor testvér és a Manas Petri imaház, nagyon jó lenne, ha egy fohászt, egy imádságot küldenétek az Úrhoz, és könyörögnétek, hogy az Úr áldja meg az ő munkáját ebben a községben, ahol körülbelül 2000-en laknak Manas Petriben, és vannak vagy 33-an tagok. Igaz, mind a két gyülekezetben mi magyarul is, románul is szolgálunk, mert ilyen nemzetiségből tevődik össze a gyülekezet. Nem ez számít. Az számít, hogy szeretnénk, hogy minden ember megtérjen, és az Úr Jézus követésére lépjen, és ezért meg kell harcolni, és meg kell adni az áldozatot. Hát még annyit szeretnék buzdítani testvérek, hogy a szatmári gyülekezet is sok más gyülekezettel együtt az én imalistámon van, is van, és ezért is imádkozok minden nap. És ez talán segít arra, hogy ti is szívügyé tegyétek ezt, hogy a Manas Petri és az Ófegyverneki gyülekezetért imádkozzatok. Ez nagyon áldást jelent a számunkra, és nagyon hálásak leszünk ezért. Hiszem, testvérek, hogy sokan vagyunk, akik minden nap rendszeresen imádkozunk. És rendszeresen imádkozunk név szerint azokért, akiket az Úr szívünkre helyezett. szeretném buzdítni a testvéreket, szeretnélek buzdítni titeket, mindnyájatokat, hogy legalább 15 percet töltsetek az Úrral minden nap. Úgy feltettem a kérdést magamba, vajon sok ez? Olvasni a Bibliát és imádkozni 15 percig? 24 órából ennyit az Úrnak adni? Ha nincs időnk, próbáljuk meg az órát, a csengőt úgy felhúzni, hogy 15 perccel előbb kölcsön fel. És azt a 15 percet az Úrral töltsük el. És meglátjuk, hogy mennyire áldott lesz az egész nap. Mennyire megáldja az Úr a mi lelki életünket, és mennyire megáldja azok életét, akikért imádkozunk. Idő kell az imádkozásra. És a Jóisten ingyen adja 24 órát. Mi mennyit adunk az Úrnak belőle? Elvehetné mindet. Mi mennyit adunk belőle az Úrnak? Az Úr segítsen, hogy ezt komolyan vegyük, mert várja az Úr, hogy legyenek, akik közben járnak, akik könyörögnek, akik tiszta kezeket emelnek az Úrhoz, akik éjjel és nappal könyörögnek, mint mondja az Úr Jézus az özvegyasszonyról szóló példázatban, akik éjjel és nappal könyörögnek, azoknak az Isten meghallgatja imádságát. Adja az Úr, hogy ilyen imádkozók legyünk, minél többen gyülekezeteinkben, országunkban és az egész világon. A felolvasott ígéből csak egy gondolatot szeretnék kiemelni, ami úgy hiszem, hogy ma este üzenet az egész gyülekezet számára, de főleg az én számomra. A 6. versben található ez az üzenet. Azt mondja az Úr, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Drága biztatás ez, keressük az Urat, amíg megtalálható, és hívjuk őt segítségül, amíg közel van. Ma esteli üzenetnek a fő mondani valója az, hogy az Úr, ami Urunk, ami Istenünk, nincs messze tőlünk, hanem közel van hozzánk. Az Úr közel van. Keressük őt, ami közel van. Hívjuk segítségül, ami közel van. Ebben az igében én azt értettem meg, kedves testvérek, hogy a Jóisten közel jött hozzánk. Az ember Ádámtól kezdve mind távolodik el Istentől. Az Éden kertjében élő és közvetlen közösségben kapcsolatban volt az ember Istennel, és az Isten is az emberrel. De amikor vétkezett az ember, felépült az a közbevetett választó fal, ami elválasztotta az embert Istentől. Az ember elindult Istentől mind távolabb és távolabb. Azt mondja egy ének, Istentől távol jártam én. Románul azt mondja, Istentől távol kerültem én. Távolra mentem. Az ember távol került Ádámtól kezdve. Az emberiség azóta mind távolabb és távolabb kerül az Istentől. Lelki értelemben az ember háttal születik az Isten felé. Attól kezdve mind távolabb és távolabb kerül tőle. És amikor az emberek ráébredtek erre valamilyen formában, úgy gondolták, jó lenne megkeresni az Istent, jó lenne felvenni ismét vele a kapcsolatot, és próbálták keresni az Urat, próbáltak közeledni hozzá, de nem tudták megközelíteni az Istent. Soha nem tudtak olyan magasra emelkedni, hogy megismerjék az Urat, hogy megtalálják az Urat, hogy felvegyék Istennel ismét a kapcsolatot. Az emberben mindig megvolt ez a szomjúság, ez az éhség, mint ahogy a víz után, az étel után megvan a kívánság az emberben. A lelkében megvolt a vágy az Istennel való közösség után, az Istennel felvenni a kapcsolatot, mert másképpen üres az ember szíve, és céltalan az ember élete. És próbálta áldozatokon keresztül, próbálta a törvény betartása által próbálta az ember jó cselekedeteken keresztül, vallásosságán keresztül, úgy, mint ma is próbálják az egész világon. Minden vallásnak az a célja, hogy eljusson Istennel kapcsolatba, az Istennel való közösséget elérje, felemelkedjen az arra magaslatra, hogy Istennel felvegye a kapcsolatot. Ez a cél, ez a vágy van az emberben. És a Jóisten látta azt, hogy az ember ebben a harcban, ebben a munkában, ebben az odaadásban, vagy odaszánásban, és ebben a keresésben az ember kudarcot vallott. Nem sikerült neki megtalálni az Urat, felvenni vele a kapcsolatot. Jóisten látta azt is, hogy soha az ember ezt a célt nem éri el. Nem tudja elérni ezt a magaslatot. Soha nem találja meg az Istent. És Jóisten látva ezt, megkönnyörült az emberen. És ő maga indult el, hogy ő közelítse meg az embert. Ő közeledjen az emberhez. Ő vegye fel a kapcsolatot az emberrel. Ezért történt az, kedves testvérek, hogy ezelőtt 2000 évvel a Betlehem pusztáján a pásztorok egy drága üzenetet hallanak, amikor megijedve néztek fel az égre. Az angyal azt mondja nékik, ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész népnek öröme részen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában, és ez ennek a jele, találtok egy gyermeket egy jászolba bepójálva, abban a gyermekben leszállt az Isten a földre, abban a gyermekben megközelíti Isten az embert, abban a gyermekben az Isten szállt az emberek közé, az Isten jött közel hozzánk. Miért jött közel hozzánk? Hogy megmentsen, hogy üdvözítsen, hogy minden ember számára Isten megközelítő távolság, megközelíthető távolságban lehessen. Tudjuk azt, hogy nem is érhette volna az ember el az Istennel való élő, valóságos kapcsolatot, mert az Isten szent, és az ember bűnös, és az ember nem lehet Istennel, a szent Istennel kapcsolatban, mert bűnös, méltatlan erre. Látjuk ezt a Sinai hegyen, amikor Izrael számára a Jóisten kijelentette az ő törvényeit. Amikor a Sinai hegyen megjelenik Isten, és mennydörgések, és földrengések, és villámlások között szól az Isten az ő népéhez. A nép megremeg, megrendül, Mózes is megfélemlik, és a nép azt kiáltja, ne szóljon hozzánk az Isten, nem tudjuk elviselni az Isten dicsőségét, hatalmát, jelenlétét. De Jézus Krisztusban, aki ott hagyta, levetette az mennyei dicsőségét, isteni dicsőségét és hatalmát, aki leszállt e földre, testet öltve magára, hogy az ember megközelíthesse az Istent. Jézus Krisztusban olyan közel jött hozzánk az Isten, hogy minden ember elérhette, minden ember nézhette és láthatta az Istent. És nem halt meg. A jó Isten e földre szállt, lejött e világba. Miért? Azért, hogy megmentsen. Egy énekünk van, bűnnek tengerében voltam, elmerülve teljesen. Szörnyű helyzetemről ottan nem tudtam én semmit sem. Ó, de Jézus látott engem. Nem tudtunk, de nem csak, hogy nem tudtunk, hanem még ha tudtunk volna is, nem tudtunk volna tenni magunkról. Mert vergődtünk a bűn mocsarában, a hullámok között, de valaki meglátott a mennyből, és lejött, értem, mennyből lejöve, megkeresett a mélységben, dícse és hála nékie. Közel jött Jézus, hogy megmentsen, amikor a betlehemi jászolban megszületett, emberré lett érettünk, hogy kinyújtsa kezét és kiemeljen bennünket a sáros fertőből, a tenger a bűn hullámai közül, és megments az életünket. Köze eljött, amikor emberek között járt, és amikor minden ember, aki csak akarta és akinek erre esélye volt, lehetősége volt, megláthatta magát az Istent Jézus Krisztusban. Ugye emlékszünk rá, amikor János 14-ben azt mondja Filipp, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Filipp, annyi ideje veletek vagyok, és még nem ismertél meg engem. Aki engem látott, látta az atyát. Én bennem itt van az atya közöttetek. Én bennem itt van az Isten a földön. Nézzétek őt, nézzetek rám. És amilyen én vagyok, olyan az Isten, mert bennem Isten szállt le erre a földre. Milyen csodálatos lehet látni Isten Jézusban. Lehetett érinteni Jézust. Az emberek között élt, és az emberek nem haltak meg, nem pusztultak el, mert testbe öltve megközelíthető volt Isten az ember számára. Közel jött az Isten hozzánk, még közelebb, amikor a Golgotai kereszten vállalta érettünk a bűnt, és a bűnért a büntetést. Emlékszünk rá, hogy az Úr Jézust két gonosztevő között feszítették meg. És én úgy feltettem magamban a kérdést, hogy vajon miért engedte az Úr, miért adta így az Isten, hogy Jézust középre tegyék, középül feszítsék meg. És több választ kaptam erre a kérdésre. Az egyik felelet az, hogy a középső hely a főhely, ugye? Akit meg akarnak tisztelni, ha hárman vannak, úgy, mint mi a szószéken, középre helyezik, a vendéget középre. Emlékszünk rá, hogy az Zebedeus fiainak édesanyja azt kérte az Úr Jézustól, amikor eljön az ő országába, az ő fiai egyik jobb, a másik bal kéz felé legyenek. Hát a középső helyet nem merték egyik sem igényelni, de jobb és bal keze felől azt szerettek volna lenni, mert tudták, hogy csak Jézust illeti meg a középső hely. Testvérek, a kereszten is Jézust illette meg a középső hely. Miért? Azért, mert két gonosztevő között ő volt a legnagyobb, úgy számított gonosztevő. Pedig ő nem cselekedett bűnt. De mert az egész világ bűneit magára vette, ami undokságunkat, ami tisztátalanságunkat, ami fertelmességünket, régen el kellett volna pusztítson az Isten bennünket bűneink miatt. Mindezt az undokságot magára vette Jézus. Olyan bűnös lett, mint az egész világ, összeegyütvéve 6,5 milliárd embernek a bűne Jézuson volt. És amennyi ember volt még mióta van emberiség, és lesz, ha lesz még emberiség, az összes világ bűneit Jézus magára vette, olyan bűnös lett, mint az egész világ együttvéve. Ezt engedjétek meg, hogy mondjam, valljam be, hogy én nem értem tökéletesen. Nem értem meg, hogy bírta az Úr Jézus magára venni undokságainkat, bűneinket. Nem értem meg, hogy bírta elviselni a büntetést, az átkot, az egész világ bűneiért. A bűnnek zsoldja a halál. És Jézus átokká lett érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Meg van írva, hogy minden, aki fán függ, az átkozott. És fontolgatom ezt már évek óta és évtizedek óta. Ma hónap 50 éve lesz, hogy az Úr gyermeke vagyok, és 42 éve, hogy szolgálatában vagyok, de nem tudtam megérteni. Egy ének úgy fejezi ki ezt, az én lelkem kérdéseit és marcangolását. Miért szeret engem úgy? Miért szeret engem úgy? Miért ment a Golgotára helyettem? Miért szeret engem úgy? Én nem tudom ezt megérteni. Nem is fogom talán soha megérteni. Egy örökké valóság kell ahhoz, hogy boncolgassuk, hogy kinyilatkoztassa Isten számunkra azt, hogy milyen nagyon szeretett az Isten. Milyen nagyon szeretett az Úr Jézus, amikor vállalta érettem és érettünk a bűneink átkát és a büntetést a Golgotán, a kereszten. Azért vállalta a középső helyet, mert ő volt a fő bűnös. Azért is vállalta a középső helyet, testvérek, ahogy én értettem meg, hogy mind a két gonosztevőhöz egyforma közel legyen. Hogy ne mondja az egyik, hogy téged azért mentett meg, mert te hozzád közelebb volt, mint én hozzám. Jézus mind a két gonosztevőhöz egyforma közel volt. Az egyik jobb keze felől, a másik bal keze felől. Hogy ne mondja egyik se, hogy azért mentett meg, mert te hozzád közelebb volt Jézus. E két gonosztevő képében van az egész világ. Mindenki bűnös. Méltó a büntetésre, méltó a halálra, de minden bűnöshöz Jézus egyforma közel van. Az egyik bűnös a mennyországba jut, a másik bűnös a pokolba jut. Miért? Mert az egyik megnyitja a szívét Jézus előtt, a másik pedig megkeményíti szívét Jézus előtt. Az egyik bűnbánatra fakad és bűnbánattal fordul Jézus felé, a felfeszített Jézus felé, a másik pedig megkeményedett szívvel csúfságol Jézussal, és nem törődik vele. Az egyik a mennyországba jut, a másik a pokolba jut. Egyforma közel van hozzájuk Jézus. Ezért Jézus a középső helyet vállalta kereszten. Közel van Jézus hozzánk, testvérek, olyan értelemben is, hogy nem kell elmenni Izraelbe, hogy meglássuk a Golgota hegyét, hogy ott letérdeljünk, ahol az Úr Jézus keresztje volt, ahova folyt az ő drága vére. Én megvallom őszintén, nagyon szeretnék elmenni. Imádkozok ezért minden nap. Még eddig nem adatott meg ez a kegyelem, de én nagyon szeretnék ott imádkozni, ott arccal a földre borulni, ahol Jézus imádkozott a Gecsemánéban, és ahol az ő keresztje volt, ha még meg lehet tudni legalább megközelítőleg, hogy hol volt a Jézus keresztje. Testvérek, erre nincs mindenkinek esélye, nincs mindenkinek lehetősége, és nincs is szükség arra, hogy megtérhessünk, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, hogy kegyelmet találjunk Istennél, hogy üdvözüljünk, nem kell elmenni Izraelbe, nem kell felmenni a mennyországba, se úgy se tudnánk felmenni, nem kell felmenni, hogy ő vele találkozzunk, hogy ott találkozzunk vele. Nem kell. Miért? Azért, mert az Úr Jézus olyan közel van hozzánk, testvérek, elérhető közelségben egy ajtó választ el csupán tőle. Azt mondja Jelenések 3:20. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok és ő is én velem. Azt mindnyájan tudjuk, hogy ezt az ajtót nem nyitja ki Jézus. Megtehetné. Ő alkotta szívünket, ő alkotta életünket, ő tőle függ a mi mindennapi életünk, ő tőle függ a mi létezésünk, minden szívünk dobogása, ő tőle függ. Megtehetni azt, hogy megnyissa az ajtót, és bejöjjön szívünkbe és életünkbe, de nem teszi ezt meg, ő a maga erejétől, a maga erejénél fogva, hanem várja, hogy az ember nyissa meg az ajtót Jézus Krisztus előtt. Azért, mert Istennek nem kellenek gyermekei, olyan gyermekek, akiket ő erőszakkal ment meg. És ne mondja senki a napon, Uram, én nem vagyok a te gyermeked, mert te nem jöttél be az én szívembe, nem nyitottad meg a szívemet. Ne mondja ezt senki, hanem maga az ember felel azért, hogy beengedi Jézust a szívünkbe. Örömüzenet, evangélium. Jézus közel jött hozzánk, akkor, amikor megszületett a jászolban. Közel jött hozzánk, amikor emberek közt élt, tanítványai, zsidók, barátok, testvérek, ellenségek között egyaránt, az emberek között mindenki láthatta és érinthette. Közel jött hozzánk a kereszten, amikor bűnösök közé számláltatott, és engedte, hogy megfeszítsék mindegy gonosztevőt. Közel jött minden bűnös emberhez. Közel van hozzánk ma este, és ezért van evangélizálás. Van értelme az evangélizálásnak, testvérek, hogy megértse minden ember, hogy nem kell elmenni Jeruzsálembe, nem kell elmenni Amerikába, nem kell elmenni másfele, hogy Mekkába, hogy megtaláljuk az Istent, hogy találkozzunk vele, mert itt van a szívünk ajtajánál. Csak meg kell nyitni a szívünk ajtaját, és Jézus kész bejönni a szívünkbe. Közel van hozzánk az Úr, nyisd meg szívedet, és Jézus azonnal belép, és akkor nem csak közel lesz, hanem bent a szívünkben. Jézus ajtód előtt áll, kegyelmével zörget, szíved nyitására vár, ó, ereszd be őtet, hozd neked örömet, benned akar lakni, és mindig ott maradni. Mind a mellett, amit Jézus tett a kereszten a bűnösökért. Mind a mellett, amit Jézus tesz most a szív ajtajánál, hogy zörget. El lehet a pokolba jutni. Mind a mellett, ha nem nyitjuk meg szívünket előtte. Ezért ma este halljuk meg ezt a kopogást, zörgetést. Nyissuk meg szívünket előtte, hogy bejöjjön szívünkbe és életünkbe. Hogy üdvösséget adjon. Kinek szívébe te bemegy, oda igazság fénye lép, abból kihal ez a világ, és a szeretet ömleszti át. Egy másik gondolat ebből az igéből az, hogy az Úr közel van hozzánk, hogy megsegítsen minden nyomorúságban és minden próbában. Az emberek általában panaszkodnak azért, mert egyedül vannak. Nagyon sokan vagyunk sokszor együtt, gyárban, vagy autóbuszban, vagy vonatban, vagy kocsiban, vagy házban. Nagyon sok ember van a világon, mégis nagyon sokan panaszkodnak, hogy egyedül vannak. Látva sok mindent, éveken keresztül, sok tapasztalaton mentem át. Láttam szülőket, akiket gyermekeik elhagyták, és messze mentek határon túl, vagy vizen túl, és nem törődtek a gyermekek szüleikkel, hogy mi lesz velük időskorukban. És amikor megöregedtek, amikor szükségük volt a gyermekük segítségére, a gyermekek nagyon messze kerültek tőlük. Láttam olyan gyermekeket, akik a szülők hagytak el. És ki nem látott ilyet? Árva gyermeket. Pedig van édesapja, vagy van édesanyja. Mégis elhagyják. Hallottam, hogy Magyarországon, Budapesten mondták, többször így bemondták rádióba, hogy azt mondja, édesanyák, ha olyan gyermeketek született, akitől ti szeretnétek szabadulni, nem kívántátok, nem óhajtottátok, ne dobjátok be a szemetes kukába, hanem hozzátok el, és leadták a címeket, milyen utcán, milyen házszám alatt vannak olyan házak, olyan szobák, befűtött szobák, ahova a gyermeket el lehet vinni, akit nem kívántak, és ott hagyhatják, és valaki majd felneveli, gondoskodnak arról, néha-néha mentek oda, és gondját viselték a gyermekeknek, felvették, és árvaházba vitték, és törődtek velük. Ne dobjátok el gyermekeiteket. Van olyan édesanyja, aki gyermekeit eldobja. Aki lemond, vagy aki elment dolgozni más országba, és gyermekeit itthon hagyta, és elhagyta gyermekeit. láttam olyan férjet, hogy a feleség otthagyta, mert lebénult a férj. És azt mondta, én fiatalon, kössem magam hozzá, azt mondja, megyek, élem világomat. Feleség, aki beteg lett, az a férj otthagyta, elment, mert nem zárja be magát börtönbe, ha a felesége beteg lett. Barát, akit barát elhagyott. Láttam gyülekezetet, akit a lelki pásztora itt hagyott. Elment más országba, és elfelejtett hazajönni. Láttam gyülekezeteket, akik hátat fordítottak a lelki pásztornak. Ilyen is van. Nem tudom, hogy milyen okoknál fogva. Sok ilyen, és ehhez hasonló eset van. Láttam embereket, betegeket, akikről az orvosok lemondtak. Azt mondták, vigyék haza, most már nem tudunk rajta segíteni. Majdnem ilyen helyzetbe jutottam én is. Mind suttogtak, mind beszéltek az orvosok, és én csak úgy következtettem, hogy itt nagy baj lehet, mert nem mondanak nekem semmit, de nem találják meg a baját az embernek. Hát láttam olyan beteget, hogy az orvosok lemondtak róla. De valamit ne feledjünk el. Ha a szülők elhagynak, ha a gyermekek elhagynak, mint szülő, ha férj elhagyja feleségét, ha barát elhagyja barátját, ha orvos lemond betegéről, ha a gyülekezet lemond lelkipásztoráról, vagy fordítva, van valaki, aki soha nem mond le rólunk. Ez maga az Úr Jézus Krisztus. Ő mindig közel van hozzánk. Ha emberek, ha gyermekeink messze vannak, még telefonon sem érjük el őket. Ha az orvos, ha a mentő nem jön kellős, hamar, időben, hogy megments az életünket, van valaki, akihez minden nap, minden percen lehet kiáltani, aki minden nap közel van hozzánk. És testvérek, van a mennyországnak egy telefonszámja, 50-15, és hiszem, hogy mindjárt tudjuk ezt. 50. Zsoltár, 15. verse. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megsegítlek téged, és te dicsőítesz engem. Amikor nehéz a kereszt, amikor úgy érezzük, hogy mindenki elhagyott, amikor lemondtak rólunk az orvosok, lehet még a testvérek is, lehet még a családunk tagjai is, lemondott mindenki rólunk. Van valaki, akiben lehet bízni, és aki ott van mindig ágyunk mellett, és aki ott van mindig mellettünk a próbában és a nyomorúságban. Még ha a tüzes kemencébe kerültünk is, ha mindenki ellenünk van, a törvény és a Nabukodonozor király is, és tűzbe került az életünk, valaki ott van mellettünk, hogy ne ártson meg nekünk a tűz, az Úr közel. Amikor 96-ban Amerikában jártam először, és egy családnál töltöttem egy néhány napot, a testvérek, amikor eljöttem tőlük, hát valami kis ajándékot akartak venni, a többek között vettek egy ilyen blúz, egy ilyen pollófélét. Ránézek, volt egy írás rajta, és amennyi angol tudok én, hát megláttam rajta, hogy egy olyan történet van rárögzítve, amiről én hallottam. A történet arról szól, hogy egy ember álmában a mennyországba jutott. És az Úr Jézus azt mondta neki, te azt mondja, nem szeretnéd még egyszer végigjárni azt az útat, amelyen jártál. Visszamenni a földre. Uram, azt mondja, elég volt egyszer. Hát akkor nem szeretnéd meglátni még egyszer azt az útat, mint egy filmen? Úgy még igen. És az Úr megmutatta neki, hol járt, egész életén keresztül. És biztos ismeritek ezt a történetet. Két embernek a lába nyomát látta. És azt mondja az ember, ki volt az a második, akinek a lába nyoma látszik? Hát az én voltam. Én mindenütt veled voltam, ahol jártál. Nem hagytalak el sohasem. És eljutott egy útszakaszhoz, ahol eszébe jutott, hogy életében volt egy nehéz próba. Egy nagy nyomorúság. Úgy járt, mint Jób. Mindenki lemondott róla. úgy érezte, hogy mindenki elhagyta. Akkor úgy érezte, még imádságban is, hogy maga Isten is elhagyta. És azt mondja akkor, minthogy szemrehányólag mondja az Úr Jézusnak, Uram, azt mondja, akkor, amikor legnehezebb volt az életben, amikor olyan nehéz próbán mentem keresztül, miért hagytál egyedül? Miért hagytál magamra? Miért nem voltál mellettem? És azt mondja az Úr Jézus, nézd meg csak, hogy kinek a lábanyoma az. Hát kinek a lábanyoma? Azt mondja az Úr Jézus, az az én lábom nyoma. Hát én hol voltam akkor? Ó, te akkor azt mondja, az én karjaimban, az én ölemben voltál. Amikor úgy érezted, hogy legmesszebb vagyok tőled, akkor voltam legközelebb hozzád. Amikor úgy érezted, hogy elhagytalak, akkor tartottalak karjaimon. Ne feledjük el soha ezt, drága testvérek. Az Úr közel van hozzánk, hogy megsegítsen a próbában, a nyomorúságban, a nehézségekben, a küzdelmekben, a szenvedésekben, a kísértésekben, a nehéz lelki harcban. Az Úr mindig ott van velünk, mindig ott van mellettünk, soha nem hagy el bennünket, közel van az Úr hozzánk, bátran menjünk. Ő nem hagy el még a halál Jordánján keresztül sem. Ő ott lesz mellettünk akkor is, amikor azon át kell menni, és amikor ott átmegyünk, testvérek, akkor véglegesen és örökre velünk lesz az Úr, és mi az Úrral leszünk a dicsőségben. Közel van az Úr azért is, drága testvérek, hogy megdicsőítsen bennünket. Közel van, hogy megmentsen, közel van, hogy megsegítsen, közel van, hogy megdicsőítsen. Nagyon közel van. Ha széjjel nézünk egy kicsit, az eseményeket nézzük és látjuk, és tudom, hogy nem kell erről sokat beszéljünk, látjuk azt, hogy megy lefelé, hogy jár le az óra. Azt mondta valaki, ez a föld olyan, mint egy óra, amit felhúztak, és amikor lejár, akkor lejárt. Le fog járni. Itt a vég nagyon közel van. Közel van Jézus, az ítélőbíró. Mert aki itten ebben az életben, az ő közelségét nem ragadta meg, nem engedte, hogy Jézus egészen szívébe költözzön. Jön ítélettel az Úr, de jön megdicsőléssel is, megdicsőítéssel is, mert amikor eljön az Úr, az öveit elragadja magához a dicsőségbe, és azt mondja Pál apostol, mindenkor az Úrral leszünk. Ő vele, az ő jelenlétében, az ő dicsőségében, az ő közelségében, ő hozzá hasonló dicsőségben, az Arany utcákon, azon a helyen, amit elment készíteni a mi számunkra. Akkor, azon a napon, amikor eljön az Úr, azt is tudjuk, hogy amikor fizikailag Jézus ismét közel jön az emberekhez, az ő kegyelmével olyan messze lesz, hogy nem lehet elérni. Amikor eljön az Úr, minden térd meghajlik előtte, minden nyelv kiáltja, Jézus Krisztus az Úr, minden ember megtérne, minden ember megbánná bűneit, összetört szívvel kiáltana Istenhez bűnbocsánatért, de akkor olyan messze lesz az Isten, hogy őt nem lehet többé segítségül hívni. A kegyelmével messze lesz az Isten. Ma este nagyon közel van az Úr. És az én időm elrepül. Szeretném befejezni a ma esteli üzenetet egy történettel. Azt mondja a történet, hogy egy édesapának volt egy kisfia, egy 5-6 éves fia. És amikor az édesapa hazajött, bement az irodájába, otthon is volt irodája, a számítógéphez ült, és ott próbált számolni valamit. Kisfia bejött, és azt mondja, édesapám, szeretnék beszélni veled. Azt mondja az édesapa, én is akarok veled beszélni, de most várjál még egy kicsit. Menjél ki, játszodjál, és mindjárt lesz időm. Bejön megint egy néhány perc múlva, édesapám, akarok mondani valamit. Tudom, azt mondja, de várjál még egy kicsit. Nem sikerült az édesapának sehogy se befejezni a számítást. Még egyszer bejön a gyermek, és azt mondja, édesapám, engedd meg, hogy mondjak valamit. Édesapám, engedd meg, hogy szeressenek meg. Az édesapa azt mondja, tudom, hogy szeretsz, de légy szíves most még, egy kicsit tűrjél, azt mondja, várjál még egy kicsit, és nem sokára megadom a lehetőséget, hogy szeressél. Kiment a gyermek, búsan, szomorúan. Megy az udvaron, és egy úszómedencébe beleesett, és belefolt. Holtan vették ki, kihűlt tetemét a gyermeknek. Az édesapa mellé ült, meghal gyermeke mellé, és ismételte ezeket a szavakat. Miért nem hagytam, hogy szeressen? Sírt. Miért nem hagytam, hogy szeressen? Nem tudom megbocsátni magamnak sose. Miért nem hagytam, hogy szeressen? Ma este a Jóisten az Úr Jézus által kitárja karjait felénk, és azt mondja nekünk, gyermekem, elveszett gyermekem, engedd meg, hogy szeresselek. Engedd meg, hogy átöleljelek. Engedd meg, hogy kiragadjalak a mélyből. Engedd meg, hogy megtisztítsalak vérem által. Engedd meg, hogy Isten gyermekévé tegyelek. Engedd meg, hogy üdvözítselek. Engedd meg, hogy szereselek. Ha megengeded, soha nem fogod megbánni. De ha nem engeded meg, eljön egy nap, ami folytatódni fog az örökké valóságban. És egy örökké valóságon keresztül milliárd emberek ezt fogják ismételni. Miért nem hagytam, hogy szeressen? Akkor március 22-én ott voltam a baptista gyülekezetben. Felkínálta magát nekem. Át akart ölelni. Meg akart ragadni. Ki akart emelni bűneimből. Szeretni akart az Isten. Vajon miért nem hagytam, hogy szeressen? Hát hagyjad, drága lélek, hogy ma este szeressen az Isten. Nem követel tőled semmit. Nem kér tőled semmit. Nem kíván tőled semmit, csak engedd, hogy szeressen az Isten. Amen.